Milan je rastlo, svečenje je podenilo in svet pobol, evo da še do njega. In Ferenc Gjuse bo doko svečenje je podenilo in desetu vrn, ker je šlo svet pobol, evo da še hodovanje šledilo se nehaj so előtte, utána meghallgatjuk magát az előadást, majd átfogunk utána az oklevelet a új tagunknak, amely a teljes tagságán hivatalos okirata lesz. Villányi László költő mostantól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia teljes tagja. Én megszámoltam, 15 verses kötete jelent meg idáig, és ahogy ez a nemzedékében nem ritka, és ugye az történt, hogy valójában a 90-es évek legelejétől bontakozott ki a maga teljes az a pálya, ugye a 78-ban jelenleg az első kötet, és 90-ig lesz egy 85-ig összesen három kötet, majd a többi 12-90 után. Ez egybeesik azzal, ami szintén az akadémiai tagságának egy fontos, bár nem nélkülözhetetlen együtthatója, hogy 1990-től főszerkesztője győrben a Műhely című folyóiratnak. A Műhely című folyóirat a magyar hazai kínálatban rendkívüli és egyedülálló teljesítmény, nem csak azért, hogy 40 századon át egy főszerkesztő így gondolom nagy mennyiségek árán el tudta érni, hogy megfelelő pénz legyen a számok kiadására, hanem a hagyományos irodalmi vagy kulturális folyóiratok, ez ugye negyedik lap, ellentétben itt nagyon erős a vizuális, a képzőművészeti vonal, ugye ez egy nagyobb alakulat, mindig sok illusztráció van, és ami szintén a negyedéki számoknak jellegzetessége, hogy gyakorlatilag a tematikus szám. Ezt Villányi László gondozza, állítja össze, feltehetőleg ő találja ki, és ez a magyar folyóirat kínálatban valóban egyedülálló. Azonban az ő, mint költő szerepel, mint és hamarosan beszél majd, és a költészete hasonlóképpen nagyon sajátos és jól megkülönböztethető vonásokkal rendelkezik. Ennek a 15 kötetnek, amelyek ugye szépen sorjátnak egymás után, és talán most már igazán ideje lett egy válogatott verses kötetnek is. Az orba, akik követték ezt a pályát, ugye tanulni lehettek annak, ahogyan egyébként meglehetősen hamar, de hát mégis csak az első kötetek a szokás szerint keresést jelzik, de a 90-es évek elejétől, közepétől megtalálta a formáját annak, amit ő képvisel és amit el tud mondani, és hát ezt az egyik kritikusa, Bán Tibor úgy fogalmazta meg, hogy valami epikolírikusság jelent Villányi László költészetét, vagyis apró történet töredékeket mond el, vagy akkor történeteket mond el, amelyekről kiderül, hogy ezek töredékek, foszlányok. És ezek a foszlányok egy ilyen áttűnő mintázatot, áttűnő alakzatokat adnak ki. Egybeolvasva, hát ugye azt is lehetne mondani, hogy a ilyen létezés mintázatokat, létezés alakzatokat lehet a költészetében kitakítani, amely, ha csak azt mondom, hogy történés darabok, foszlányok vannak benne, talán félrevezető is, mert a cselekményesség helyett természetesen a meditatív reflexió jellemző rá, ez egy kontemplatív költészet, amely
Szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy eljöttek és megtisztelnek figyelmükkel. Meglátom még Ágnes Lajos. Működik, ugye? Hallani? Jó. A költészet miben léte? Tovább remeg az ősrobbanás. A 15 milliárd év, a kvarkok, a száguldó por és gázfelhők, az egymásra ütköző örvénylő atomok, a csillagok mélyén rejtőzködő elemek, a szétrobbanó szupernovák, a földgyúló napfényében életre kelő anyag, az első DNS lánc, ahogy másolja magát, és óvja az óceán, a kozmikus sugárzás, a mutáció. Minden pontosan úgy történt, hogy a szerencse fia ámulhasson az univerzum költészetén. A születés előtti időket kutatva, Simon Weil tétele nyomán, elmélkedni arról a véletlenről, amely összehozta apámat és anyámat, hasznosabb a halálról szóló elmélkedésnél. Anyai dédnagyanyjára talál, aki féhez ment Erdélybe, de sértett büszkeséggel kitört házasságából, és később két fiú szült a vérkeparti városkában. A szigorú nagymama babonás volt, mindig élével lefelé fordította a kést, és írtózott a sárga színtől. Ki tudja miért? Lánya nász éjszakája után kiterítette az udvarra a véres lepedőt. A második világháború végén, talán éppen lelkiismeret furdalástól gyötörten útra kell, hogy megnézze a messzi idegenben, hova is adta férjhez a 17 éves lányt. Vonattetőn utazza át az országot, de az ifjú párt nem találja, a kitelepített üzemmel együtt Németországba kerültek. Sietve indul haza, egy nappal a határ lezárás előtt érkezik meg, ágynak esik, és betegségéből nem gyógyul ki soha. Lányát 11 év elteltével láthatja viszont. A szelíd nagypapa az első világháborúban megsérül, és ott operálják meg, ahova csak nem 20 év múltán férjhez megy lánya. Később könyvesként nap mint nap házat épít. A szerencse fia boldog, mikor Mirko Kovácsnál olvassa, a könyves a kövek költője, és Röverdinél a költő könyves egymáshoz illeszti a szavakat. Az apai nagyapa, a Zrínyi hadihajó raj tengerészeként ismerősen érkezik Trau vagy Raguza várához, majd vasutas egyenruhában, a síneket nézve, felidéződhetnek benne az Adria hullámai. A családi legenda szerint az apai nagymama két kamasz nászából fogant, libalegeltetés közben a Dráva partján. Lehet egy zsidó kocsmáros fia, a cigánykaraván jóképű legénye, vagy egy törvénytelen zrínyi utód. Mindegyikre lehet találni bizonyítékot. A nem ritkán arisztokratizmussal vádolt szerencsefia teljes valójában éli a félelmet, hiába nyugtatja a cigányasszony, csak a szél, őt is elviszi a vonat Köves Gyurival. Nővérét cigúnak, vagyis cigánylánynak is becézi apja, akit viszont zsidóként tart számon a bicikli szerelő. Annyi bizonyos, az ősik egyik fele a Kárpátokra, a másik az Alpokra emelte tekintetét, bolyonganak az emlékek a Tiszától a Dráváig, sodródik az életrajz költészete. Tisztában kell lennünk vele, hogyha az atomokról van szó, a nyelvet a fizikai csak úgy használhatja, mint a költészet. idézi Heisenberg a borral való beszélgetést. A szerencse fia mindennapjainak része, hogy folyótól folyóig sétál, vagy folyótól folyóig biciklizik az akácillatban. Mindegyik út magában hordozza annak esélyét, hogy megláthasson egy fekete gólyapárt, csodálhassa a világító pitypalmezőt. Lewis Thomas nyomán elmerenket azon, hogy a testünket felépítő atomok idősebbek, mint a nap. Valószínűleg egyetlen sejtből származunk, amelyet egy villámcsapás termékenyített meg. 20 féle aminosav építi fel a fehérjéket, és ez a 20 aminosav azonos az egész élővilágban. Belőlük épülnek fel a mikroorganizmusok és a vírusok, a cserebogár, a szürkegém és a rózsa, és belőlük mi is. A gyermek felnőtt koráig hordozza magában édesanyja sejtjeit. A Vörösbegy hajlékony dalokat énekel változatos motívumokkal, amelyeket tetszése szerint rendez át meg át. Az egyes motívumok hangjai nyelvtant alkotnak, a variációs lehetőségek pedig tekintélyes repertoárt képeznek. A réti pacsirta, amely 300 hanggal dolgozhat, ezeket 3-6 hangból álló frázisokba rendezi, és 50 daltípus dolgoz ki belőlük. A csalogánynak 24 alapdala van, de vad változatosságot visz beléjük, megváltoztatja az egyes frázisok belső rendezését és a szünetek hosszát. A pinty meghallgatja más pintyek énekét, és foszlányokat épít be a memóriájába a dalaikból. Vannak élőlények, amelyek úgy tetszik, egyáltalán nem halnak meg, egyszerűen csak teljesen eltűnnek saját utódaikban. Az egyedi sejtek pontosan ezt teszik. A sejtből 2 lesz, aztán 4 és így tovább, amíg csak egy idő múlva az utolsó nyoma is el nem tűnik. Ezt nem tekinthetjük halálnak. Ha a mutációt kizárjuk, a leszármazottak egyszerűen azonosak az első sejttel, az él bennük újra. A nyálgombák életciklusának vannak olyan epizódjai, amelyek annyira végérvényesnek látszanak, mint a halál, de a fonnyadó lény a kocsonyával és a termőtestével nyilvánvalóan egy fejlődő állat átmeneti szövete. Minden délutánja egyedivé válhat a szerencse fiának, figyelve a természet történéseit. A hóba dőlt madár félhalában még széttárnya szárját. A fakupács munkálkodása nyomán alágul a finom por. Az átér fölött lebeg az ökörnyál. Fénylő levelek sodródnak a folyón. Folyton hullámzik a parányi halak csapata. Nádasba menekül a sikló. Eltűnődhet Stephen Rose időskáláján. Ha a földkorát egy hétnek vesszük, akkor az ilyen időskálán a világegyetem kora az ősrobbanástól máig 2-3 hét. A legidősebb makroszkopikus kövület tegnap még itt élt a Földön. A modern ember az utolsó 10 másodpercben jelent meg, és a Földet csak 1-2 másodperccel ezelőtt kezdte megművelni. Odysseus csupán fél másodperccel ezelőtt élt. A szerencse fia gyerekkorában röppen a szitakötő, a folyószagában létezik a szeplős kisfiú. Mint a gimnázium előtt várakozó lányokat, úgy nézi a fákat. Minden őszön kibont burkából egy éppen lehullott gesztenyét, és megsimogatja. Megérti, amit Atkins szállít. Minden ugyanazon anyagból épül fel, csillagközi porból vagyunk, és csillagközi porrá leszünk. Ha a világegyetemet 1 méternyi átmérői porcsomónak képzeljük, akkor minden porszem egy tejútrendszer. Nyáron, árvíz idején nem csupán a víztükör csillog, a fűszálakon a vízcsöppek is, ragyog a víz alatti világ, a szerencse fia látja, amint 2 hal villan, mind hiába keresik a fű labirintusából a mederhez vívő utat. Itt újra kimondaná Simone Weil, minden emberi lényt valami olyan földi költészet gyökeresztett benn, mely az égi fény visszatükröződése, és több-kevesebb világossággal érezzük is a kapcsolatot az egyetemes hazával. Nincs más, mint a szépség, és csak egy tökéletes kifejezése létezik, a költészet. Minden más ezen kívül merő hazugság, kivéve a szerelem azoknak, akik testükkel élnek, no meg a barátság, ez a szellemi szerelem. Szól a szerencse fia álmából Mallarmé. Ott visszhangzik benne a szeméttárolónál is, ahol messziről én sem tudnám megkülönböztetni a guberálótól, hogy melyikük mit keres ott, vajon ő-e a hajléktalan, aki odaszól, mára már megvagyunk. Vagyis olyasmit talált, ami segítette túlélni azt a napot. A szerencse fia visszasúghatná Kami mondatát, mi számíztuk a szépséget, a görögök fegyvert fogtak érte. Valójában ő is guberálni indul reggelente, minden áldott nap, hogy útközben felelhessen valami kis szépséget, vagy legalábbis a szépség töredékét, ami azon a napon élni segíti. Akárha minden utcasarkon kiabálná Stendhal, a szépség a boldogság ígérete. Olykor szembe jön Keats, és újra meg újra megismétli, én nem hiszek másban, csak a szív érzelmeinek szentségében és a képzelet igazában. Mindennek, amit a képzelet szépségként megragad, igaznak kell lennie, akár létezett annak előtte, akár nem, mert hiszem, hogy minden szenvedélyünk, mint a szerelem is, legételibb alakjában képes megteremteni az eszményi szépséget. Néha összefut Gadamerrel, s nem unja fejtegetését. A szépnek köszönhetjük, hogy sikerül tartósan visszaemlékeznünk a valódi világra. A szép lényege szerint egyáltalán nem az, hogy szemben áll és ellentétben van a valósággal, hanem az, hogy a szépség, bármi váratlan legyen is a vele való találkozás, egyfajta biztosíték arra, hogy a valóság minden zűrzavarossága, tökéletlensége, gonoszságai, sikerületlenségei, egyoldalúságai és végzetes eltévedései ellenére az igazság nincs elérhetetlen messzességben, hanem találkozunk vele. A szépnek az az ontológiai funkciója, hogy áthidalja az ideális és a valósághoz közt tátongó szakadékot. És már is a 13. században találja magát a szerencse fia, követheti Strasbourgi úri gondolatmenetét. A forma alkotja minden dolognak a jóságát, mivel a forma nem más, mint az a tökéletesség, amelyre a tökéletesedésre törekvő lény vágyik. Hasonlóképpen a forma a forrása minden dolog szépségének is, mivel forma mi voltával járó nemessége következtében olyan, mint a megformált dolgot elárasztó, ragyogó fény. A szép tehát a teremtmények birodalmában az anyaghoz, vagy bármilyen megformált dologhoz, amely ebben a tekintetben az anyaghoz hasonló, a formai ok viszonyában áll. Ebből nyilvánvaló, hogy milyen helyesen jegyezte meg Dionysius, hogy a fény korábbi a szépnél, mivel annak oka. Aki ugyanis a testi fény minden szín szépségének oka, úgy a formafénye minden forma szépsége. És amint elhangzik Dionysius neve, azonnal ő is hajtogatni kezdi a magáit, nem törődve azzal, hogy az 5. századból mi hallatszik ide. Az értelem azt is kimeri mondani, hogy még a nem létező is részese a szépnek a jónak, mert akkor válik széppé jóvá maga is, amikor Istenben mindenek eltávolításával lényeg fölötti módon magasztaltatik. Ez az egyetlen jó és szép egyedülállóan oka mind a számtalan sok szépnek, jónak. Tőle származik a létezők minden lényegbeli létezése, egyesülése, különválása, azonossága, mássága, hasonlósága, különbözése, az ellentétek társulása, az egyesítettek nembegyülése, a felsőbb lények gondviselése, az egyrangúak összefogása, az alacsonyabbak odafordulása, mindegyiknek önmagát megőrző, mozdulatlan ülepedése, megmaradása, majd meg újra mindegyiknek oly sajátlag mindegyikbe simulása, szép illeszkedése, össze nem kuszált vonzalma, a mindenség összhangja, egybeolvadása, a létezők feloldhatatlan kapcsolata, a születők szakadatlan láncolata, szellem, lélek, test nyugalmi állapota rezdülése. Tudja jól a szerencse fia, hogy az igazi szépség mindig rejtőzködő. Időt követel magának, tűnődést, lassúságot. Meg kell tanulni lassan járni, átvitt értelemben is. Meg kell tanulni a legnyomorúságosabb helyzetben is felfedezni, ami ámulatra késztet. Beszélget egy nővel, akivel akkor találkozik először, érzékeli szemében a gyötrelmet, szinte látja a könnyeket, és akkor észreveszi hosszú barna hajában az ősz hajszálat, megszereti azt az ősz hajszálat, és egyszer csak minden szépségé áll össze. Nem akarja elveszíteni figyelmét a szépre, nincs olyan nap, hogy ne lenne benne része. Ha nyüzsgéssel telnének napjai, menekülésre fogná. Persze látja a rútat is, mindazt, ami a világban rettenetes, nem fordítja el fejét a szörnyűségektől. De érdemes tudatosítani a sikingből, a szépség és a bölcsesség minden más erénnyel összhangban áll. Ez a kettő mindennek a kulcsa. Érdemes hallgatni Simone Weilre, a szép meghaladja az értelmet, és mégis minden szépség megérthet velünk valamit, nem csak önmagából, hanem a sorsunkból is. A szépség az e világi örökké valóság. Hogy állsz a szerelemmel? Kérdezte halálos ágyán édesanyja, és a szerencsefia úgy válaszolt, mint akinek a várakozás az otthona. Akárha róla mondta volna Roland Barthes, a szerelme sorszerű ismertető jegye nem más, mint hogy én vagyok az, aki vár. A Krisztus előtti második században, mintha hozzáfordult volna a görög építész Hermodórosz, és most hallja meg, te ismered véleményemet az életnek nevezett esztelen vállalkozásról. A nagy feladat új értelmet adni annak, ami szerelem vagy mű, mert hogy a szerelem mű, és a mű szerelmi aktus. És értsük ezt a szó legszorosabb értelmében. Én így értem. Felötlik benne, amikor 4 éves gyerekként állt a Vérkeparti Városka utcáskájában, és arra jött egy kislány. Csak át és sodálta, tökéletesen megélve a szerelmet. Nem hiába vélte később úgy, hogy valójában adonos paocsájjal övé a vörös szoba álma. Egyszer azt mondotta, a nőket vízből formált, a férfiakat pedig agyagból formált lényeknek érzi. Mert női társaságban mindig felüdül és felfrissül, férfi társaságban viszont eltopultnak és nyomottnak érzi magát. Lányoknak kellett külötte lenniük, hogy tanulni és figyelni tudjon, mondta mindig, és valóban fiatal unokatestvérei társaságában, akik ugyanabban a házban laktak, mintha csak kicserélték volna. Olyankor ő volt az elképzelhető legszelidebb, legtisztességesebb és legilledelmesebb fiú. Már a lány szó puszta hallatára is szinte szent tisztelet ébredt benne. Mintha már kamaszkorában ismerte volna a Lametri 200 év előtti lelkendezését. Hát lehet egyáltalán gyönyöröknek nevezni mindazt, ami nem szerelemből fakad. Ótéteményeit még azután is ízlelhetjük, hogy elnyertük azokat. Egyedül az ember, ez az értelmes lény képes arra, hogy felemelkedjen az élvezetig. Vajon lehet-e észnek ennél szebb és felségesebb osztály része? Szelleme által kiemelkedik a mindenségből. Választékossága, letusztult ízlése, érzéseit kifinomítva, és ezt valami módon reflexió által megkertőzve, tökéletesebbé és az élőlények legboldogabbjává tette őt. Azt kell hinnünk, hogy ha boldogtalan, akkor ez a saját hibájából ered. Vagy pedig annak a visszaélésnek a következménye, amelyet a természet adományával szemben elkövetett. Ám ha a test gyönyörei ilyen élénkek, vajon mit ér ez a lélek? Itt arról a tiszta gyengétségről, azokról a csodás ízekről beszélek, amelyeket az élvezet cseppenként párol le lelkünk mélyére, mely annyira megittasul és annyira betöltődik saját állapotuk tökéletességével, hogy saját maguk elégségesek maguknak, és már semmi után nem vágyakoznak. Vajon ehhez fűzte hozzá Simone Weil? a testi szerelem a megtestesülés keresése, a másik emberben a világ szépségét akarjuk szeretni, nem általánosságban a világ szépségét, hanem azt a specifikus szépséget, melyet a világ mindenkinek felajánl, és ami testelelki állapotának megfelel. Mi tagadás a szerencse fia szerelem mániás. A szerelemből születtek remek fiai, akikkel megoszthatja Tétova szavait. A szerelem szabadította fel, a szerelem biztatta merészségre, a szerelem tanította teljességre. Azonosul Goethével, éppen abban áll a szeretet isteni ereje, amiről nem szűnnek meg dalolni és beszélni, hogy minden pillanatban újra előállítja a szeretettel gyönyörű tulajdonságait, legkisebb részleteiben kidolgozza, egészében átfogja, nappal nem nyugszik, éjjel nem pihen, saját műve elragadtatásba ejti, saját szakadatlan tevékenysége feltámékodik, a már ismertet mindig újként felfedezi, mert az minden pillanatban a legelragadóbb tevékenységben újjászületik. Igen, a szeretet lényképe soha meg nem öregszik, mert minden pillanat születése órája. Igazatat szendálnak, a legkisebb árnyalat is kezdete lehet a bámulatnak és a szenvedélynek. A szépség szeretete és a szerelem ekként táplálják egymást. Bólint Ortega mondatára, a szeretet aktusában személyünk részt talál önnön bűvkörém. Talán ez legnagyobb erőfeszítés a természetünknek, hogy ki önmagából kilépve meglelje a másik embert. Helyesen Paul Valérynek, a szerelem és a szellem keveréke a legrészegítőbb ital. A kor hozzátölti mélységes keserűségeit, sötét tisztánlátását, és így végtelen értéket ad a pillanat kortyának. A szerencse fia ámul a kivételes nők érzékenységén, bölcsességén, milyen odaadással tudnak szerelmet ajándékozni. Elbűvöli a nőiség jelenlét a világban. Miért is ne hinne hát a szerelem költészetében? Megerősíti Novalis, a szerelem néma, csupán a költészet szólaltatja meg. Fölmérhetetlen, mennyi erőt adott a barátság a szerencse fiának. Mennyi költészet lehet a barátok leveleinek apró betűiben, az alig kiolvasható szavakban, a bátorításokban, a kérdésekben, az óvó féltésekben. A szellemi létezésben is találhatók folyók, mások műveit olvasva egyszer csak ismerős a sodrás, a madárröpte, a fák árnyéka. Egy időben nézelődhetünk, tűnődhetünk másokkal, hiába éltek 50 vagy 500 évvel ezelőtt, barátságot érezhetünk némely hasonló élethelyzet vagy életszemlélet okán. A szerencse fiának, aki amúgy is gyakorta talál kincseket a lábjegyzetek között, van egy barátja, aki többek között lábjegyzet művész. Nem hiába hívják Lábas Endrének. Az ő több ezer oldalas, sajnos még kiadatlan munkájában található, a számtalan lábjegyzet között ez a figyelemre méltó. Mezzofanti a világ legnagyobb nyelvcsodája, évvégén állítólag 103 nyelven tudott, megtanult magyarul is. 1817-ben magyar nyelven üdvözölte József Nádort Olaszország útjában, de kárba összett a fáradtsága, mert a nagyszámú kísérletben csak egy ember beszélt magyarul. Hagyatékában két kis magyar verset is találtak. Így álmodta meg régi fóliánsok között Vörös Marti dallamos orkányaival és égig zengő szenvedélyével, és így jósolt Petőfiről, Aranyról, és így látta meg a magyar nyelv végtelen, soha meg nem szakad útját. Tudja, mondotta Frank Ágoston csekköltőnek, melyik nyelvet tartom az olasz és a görög után minden más nyelv előtt leginkább dallamosnak, és a verselés szempontjából leginkább fejlődése képesnek? A magyart. Ismerem néhány új költőjüket, néhány versüket, melyek a dallamosságukkal meglepnek. Ügyeljen, ebben a nemzetben egyszerre csak fel fog tündökölni egy kültői lángész, és a nézetemet igazolni fogja. A magyarok úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik a nyelvükben. A Lomb utcában nőtt fel a szerencse fia, abból nyílt a Honleány utca. Korán megismerte a nevek költészetét. Késő kamaszkorában a temetőbe bunkant Aranos Magdolna, Mise Ágnes, Sebe Borbála, Csöppüs Erzsébet, Segesdi Donna, Kormány Eszter, Pálfi Józefa, Csodányi Margit, Keller Rozália, Bazika Hedvig nevére. Versmondó versenyen találkozott tavaszi virággal. Egy halotti anyakönyvben lapozgatta lelt rá szerelmei Annára, és lett azonnal rokona. Karika László fafűrészelő még keresi a helyét. Másként dobog a szíve, ha átsétel az álom közön. Bizony költészet az is, ha olvassa, Cheng Shih-chao a pszichoanalízist szívelemzésnek fordította. A szerencse fiát nem is önmagukban a tárgyak vonzák, hanem inkább az, ahogyan elszakadnak a maguk hétköznapi valóságától, és egy adott összefüggésben poétikus tárgyakká válnak. A piros bicikli a legfontosabb és a legrégebbi. 13 éves kora óta hajtja, a szellő szerint ennél jobbat úgy sem tudna venni. Kopott ugyan, de úgyis csak ki a városból a folyó felé megy vele, vagyis gyerekkora világába. A piros bicikli emlékszik arra a lányra, hiszen ilyesmi csak egyszer történik egy bicikli életében, akibe a szerencse fia 14 évesen volt szerelmes, vitte a vázon, haját arcába fújta a szél, és aki később Casablancában élt. Vagyis a piros bicikli már a nevezetes filmet is vitte és viszi, akárcsak a kamasz és a felnőtt idejét. Kék pulóver több is volt életében ugyanolyan hangsúllyal. Ha más inget, pulóvert vagy zakót vesz fel egy-egy hajdani napon, talán más történik vele. Lehet, ők irányítják sorsát. Egyszer a vendégszobában felejtett egy kék inget. Szép volt a színe, drága az anyaga, de nem elég puha, kicsit idegen maradt emiatt. Visszakapta másnap, de otthon a mosásnál megfogta egy másik ruha, elszíneződött. Vagyis megérezte, hogy a szerencse fia nem tudta megszeretni. És hogy állunk a verssel? A versben miként lehet jelen a költészet? Kérdezheti a szerencse fia. Egy szomorú fűz alatt üldögél, és válaszol Lucci a harmadik századból. Az érzéseknek és kifejezésüknek sohasem szabad összeütközniük, mert minden egyes félretúszás látható lesz a külső formán is. A formák tízezerféleképp változhatnak, hiszen a külvilág dolgainak nem egy a mértéke. Végtelenül sokfélék és gyorsan tovaszállók, így testi alakjukat nagyon nehéz megragadni. A szavak versengenek egymással, hogy megmutassák, mit tudnak, az eszmék pedig egymáshoz illesztik és szabályozzák őket. Amikor egy szó léte vagy nem léte függ tőlünk, felnyögünk, de sekély és mély közt választva nincs helye könyörületnek. A platánfának támaszkodva egyetértően int Paul Valéry, bár kissé megzavarja egy bicikliző lány piros sapkával fején. Tiszta költészet helyett szabatosabb volna abszolút költészetet mondani, és akkor olyan hatásmechanizmust kellene értenünk rajta, amely a szavak közötti kapcsolatokból, vagy még inkább a szavak rezonanciáinak kölcsönös kapcsolatából ered. Végső soron az érzékenység olyan felség területének kutatását jelenti, amelyet a nyelv tart uralma alatt. Vadul tekerve érkezik, hirtelen fékez celán, és kijelenti, a költészet az a nyelv sorsszerű egyszerisége. A vonat lépcsőjéről fordul vissza Bakhtin. A nyelv összes lehetősége csak a költészetben tárul fel, mivel itt a vele szemben támasztott követelmények maximálisak. Itt a nyelv minden eleme a végletekig feszül, tágul. A költészet mintegy kifacsarja a nyelvben rejlő összes lehetőséget, a nyelv pedig önmagát múlja fölül. Heidegger megigazítja a sötétítő függönyt. Maga a nyelv lényeg értelemben költészet. De mivel a nyelv az a megtörténés, amelyben a létező létezőként mindenkor először tárul föl az embernek, Ezért a poézis, a költészet szűkebb értelemben, a lényeg értelemben vett legeredendőbb költészet. A nyelv nem azért költészet, mert őspoézis lenne, hanem a poézis a nyelvben történik meg, mert a nyelv megóvja a költészet eredendő lényegét. A művészet az igazság működésbe lépése szerinti költészet. Nem csak a mű megalkotása költői, hanem a maga módján költői a mű megőrzése is. Mert egy mű csak akkor valóságos, ha minden megszokottat elutasítunk, és beilleszkedünk a műből feltárulóba, hogy lényegünket a létező igazságába állíthassuk. A fülkajtót elhúzva belép Eliot. Amikor a rím megnyugtató visszhangja elnémul, egyszerűen szembetűnőbb lesz, hogy vajon sikeres-e a szavak megválasztása, a mondat rendje és szerkezete. Ha eltűnik a rím, a költő azonnal megméretik a próza mércéjével is. Amint a rím békője alól kiszabadul, a próza hömpölygésében addig észrevétlen elsuttogott szavakból éteri zenekél. A költészet nyelve soha nem szakadhat el túlságosan az általánosan beszélt köznyelvtől. A költészet legyen bár hangsúlyos vagy időmértékes, rímes vagy rím nélküli, kötött vagy szabad formájú, nem veszítheti el kapcsolatát a köznapi érintkezés örökkön változó nyelvével. A költészet zenéje nem sorról sorra, hanem a költemények egészében keresendő. A költemény előbbre való a formánál abban az értelemben, hogy valaki megpróbál elmondani valamit, és ebből nő ki a forma. És ugyanígy egy-egy prozódiai rendszer sem más, mint az egymás örökébe való, egymásra hatással levő költők ritmusaiban föllehető közös vonások összessége. Ölébe ejti könyvét, és némi erotikát csempész ide Brodsky. Egy költemény, bármilyen költemény, függetlenül témájától, önmagában is szerelmi aktus, nem annyira a szerzés a témája, mint inkább a nyelv és a valóság egy darabja között. Félálomból, mint aki ismerős hangot hall, felriad Rilke. Az a feladat, mindent kihordani és azután megszülni. Minden kifejezést és érzéscsírát egészen mélyen a sötétben, kimondhatatlan, öntudatlan, tulajdon értelmünknek és kibogozhatatlan emberi lélektelevényben tökéletessé élelni, és mélységes alázattal és türelmmel kibőtölni azt az órát, amelyben egy új világosság létrejön. Itt nincsen időmérték, itt nem érvényes az esztendő, és 10 év semmi. Művésznek lenni azt jelenti, nem számolni és nem méricskélni. Érni, mint érik a fa, mely nem sürgeti nedveit, és bízvás dacol a tavasz viharával, és nem latogatja, hogy utóbb beköszönte a nyár. Igen, beköszönt. De csak a türelmeseknek jön el, akik úgy élnek, mintha az örökké valóság feküdne lábuk előtt, gondtalan nyugalomban, és határtalan távlatokkal. A művészi élmény olyan közeli rokonságban áll a nem élménnyel, fájdalmaival és gyönyörével, hogy a két jelenséget én voltak éppen csupán egy, és ugyanazon vágyakozás és boldogság különböző formáinak tekintem. A távoli állomáson várja őket Petrarca. A költői leleményben a méheket utánozd, melyek nem úgy hozzák el a virágot, ahogy ráleltek, hanem viaszt és mézet készítenek belőle valamilyen csodálatos vegyítéssel. A peronon utánuk szól Shelley. A költészet fellebenti a fájtlat a világ rejtett szépségéről, ismertet ismeretlenné varázsol. Mindent, mi tárgya lehet, újraalkot, és a költészet elízümi fényében ragyogó megszemélyesítéseket úgy győzik elméjükben mindazok, akik egykor látták őket, mint emlékeit a ma nemes és emelkedett tartalomnak, mely mindenvel együtt létező gondolatot és cselekedetet befed. A költészet kitágítja a képzelet határait, új meg új gyönyörűséget szülő gondolatokkal töltve meg, melyeknek hatalma magához vonz, öntermészétéhez hasonlít minden más gondolatot, és a gondolatok oly új idő- és térviszonyokat hoznak létre, melyeknek kongó üressége állandóan friss táplálék után sóvárog. A magas költészet mindig védtelen, mint az első mak, mely magában hordott minden tölgyfát. Lepel-lepel utámolható félre, de a jelentés legbelsőbb pűre szépsége mindig rejtve marad. Forrás a vers, melyből véghetetlenül patakzanak a bölcsesség és derű vizei. És ha egy ember vagy egy kormány kimelt az Isten nedvből mindazt, aminek élvezetére viszonyai képesé teszik, más és újra más követi, és új viszonyok bontakoznak ki, nem sejtett, sosem vélt gyönyörök kútfői. Azon meg sem lepődünk, hogy csatlakozik hozzájuk Keats. Úgy vélem, a költészet csodás túláradásával kell, hogy meglepjen, és nem különösségével. Úgy kell hason az olvasóra, mintha a saját legmélyebb gondolatainak megfogalmazása volna, majdnem úgy, mint az emlékezés. Nem elég, ha épp csak felvillan a költeményen a szépség, attól, ha el is áll az olvasó lélegzete, kielégülést nem nyer. A képek oly természetesen emelkedjenek, haladjanak előre és nyugodjanak le, mint a nap, úgy világoljanak az olvasó felett, és pompás, de józan fényben ereszkedjenek alá, a félhomály csodáját hagyván maguk után. De könnyebb megmondani, milyen legyen a vers, mint megcsinálni. És ez egy további axiómához vezet. Mégpedig ahhoz, jobb, ha a vers meg sem születik, ha csak nem oly természetesen halt ki, mint fána levelek. Egy követ fúj velük Goethe, így hát sétálni hívja őket. Oly nagy a világ, és oly gazdag, az élet oly változatos, hogy mindig lesz mit megverselni. De minden vers alkalmi vers legyen, azaz a valóságnak kell adnia hozzá az ösztönzést és az anyagot. Általános érvényűvé és költővé épp azáltal válik egy különleges eset, hogy költő dolgozza fel. Minden versem alkalmi vers, a valóság sugalta őket, és a valóságban gyökereznek. A légből kapott költeményeket nem tartom semmire. Nem mondja senki, hogy a valóságból hiányzik a költő érdekesség. Ugyanis éppen az árulja el a költőt, hogy elég elmésnek bizonyul-e felfedezni valamilyen közönséges tárgyban az érdekességet. A valóságból kell származni a motivumoknak, a kifejezendő mozzanatoknak, a vers voltaképpeni magvának. De a költő dolga, hogy ebből szép, eleven egészet alkosson. A szerencse fiát, én vagyok rá a tanú, mindig is a költészet miben léte izgatta. Természetrajza, világban rejtezése, megnyilvánulásának bámulatos gazdagsága. Gyerekkorától fogva a világból, az életből az lett fontos, ami költészet. Hol máshol, mint egy laktanyában, felfedezte József Attilánál, miként született költészet a versben. Attila sorai jártak a fejében éjfélkor, őrségbe menet, a hadtápon hajnali tűzrakás közben, amikor éjszakánként 3-4 órát aludt. Izgatni kezdte, hogy a megélt költészetet ő miként tudja újjáteremteni a versben. A vonat nem csupán helyváltoztatást jelentett számára, hanem egy másik világot, egy másik időt. Egy különleges, egy csiszolódott kavicssal, finom erezetével évezredeket zárt tenyerébe. Egész kavics gyűjteménye van, legtöbb darabját biciklizés közben találta, tekerte magad lassú tempójában, és egyszer csak lefékezett, mert valami felragyogott előtte. Tudja jól, folyóparton, hídon, peronon, piacon, bármelyik pillanatban utolérheti a költészet, valaki tekintetében vagy egy mondatban, mondattöredékben. Számára emiatt izgalmas a létezés, hogy mindez bárhol, bármikor megtörténhet. Még alvás közben is, az álomban, minden éjszaka esély arra, hogy költészetet álmodjam. Jó néhányszor épített be álmokat versekbe, bár nincs papír és ceruza az ágya mellett. Bizonyos álmokat hetekig, hónapokig kurcol magában, és az arra alkalmasak megtalálják helyüket egy-egy versben. Nem megvetendőek a nappali álmok sem, melyeket ébren álmodhat. Séta vagy biciklizés közben felvillan valamiféle városkép, egy ismeretlen városi, nem tudni honnan, lehet, egy távoli világból. Folyton várakozik, állandóan készen áll arra, hogy megélje a költészetet, utazva a vonaton, könyvet olvasva, vagy kémlelve egy utast, elgondolva életét, olykor nézve a hegyeket, egy áldogáló őzet, egy szalkaröptét, a mező színeit. Bolyongva egy ismerőst vagy idegen városban, újraélve vagy felfedezve rejtett utcáit, megnyílik az út a benső táj felé. Mindig is érdekelte, hogyan lehet versben elbeszélni egy történetet. Az első költők végül is történetmondók voltak. Az olvasó magában akár regényi is kerekíthet némely fragmentumot. A játék öröme alapvetően hozzátartozik a szerencsefia életéhez. Gyerekkorában akkor lett tavasz, ha felvehette kék rövidnadrágját és rúghatta a labdát. Nem csoda, ha a játékosság felnőtt korában sem hagyta el. Úgy hiszi, csak azt tud igazán érvényes és hiteles költészetet teremteni, aki tisztában van korlátaival, és nem akar megfelelni semmiféle elvárásnak. Ide tartozik annak belátása, hogy nem érdemes úgynevezett nagyversben gondolkodni annak, aki a kis formákban szabad igazán. Egyre inkább tudatosodott benne, hogy a költészet által végtelenül szabad lehet. A versekben kiteljesedik a szabadság, ha képes megteremteni az adekvát formát. Termékeny időszak jön, ha ez sikerül. Ugyanakkor tisztában van avval is, hogy sohasem szabad ezt a formát túlhajtani, mielőtt rutinná válna, kegyetlenül le kell zárni a folyamatot. Mindig az a kérdés, sikerül-e rátalálni arra a formára, ami által létrejött egy olyan világ, amelyben otthonra talál mindaz, ami addig csak homályosan létezett tudatában. Bizonyosan nélkülözhetetlen a költői figyelem. Ez teszi lehetővé, hogy olyasmit észrevegyen, ami mellett mások elmennek érdektelen számokra. Ő viszont kiemeli a köznapiságból, kinagyítja. Ha társítani tudja hozzá a nyelvi erőt. A nyelvvarázslata pedig megengedi, hogy úgy rakja össze a szavakat, olyan rendet teremtsen közöttük, hogy azok másfajta minőségben létezzenek, mint a köznapi beszédben. Hiszen magában a nyelvben is tengernyi költészet rejtőzik. A jó mű által az olvasó is költővé válik, a vershez hozzáadja maga emlékeit, álmait, gondolatait, és akkor az már sokkal tágabb lesz. A költészet kínálja a legmagasabb szabadságfokot. A szerencsefiának nincs más dolga, ha már egyszer időben robbantak fel azok a szupernovák, mint a lehető leglassabban létezve, a lehető legtöbb hallgatásban, találkozzon a világban megnyilvánuló költészettel, mutassa fel, és természetének engedelmeskedve, beteljesítve a planéták ajánlását, avassa költészetté életét. Köszönöm.
Költészetről
szóló filozófiai, esztétikai, irodalomtudományi, stb. Szerzők gondolataival rakott körül. Más szempontból ezeket a gondolatokat rakta körül a saját költői önéletrajzával, és mindeközben még arról is elmélkedett és példát adott, hogy hogyan lehet költészetről beszélni. A rövid bevezetőmben azt mondtam, hogy verseiben ilyen nyomokban, foszlányokban történések mutathatók ki. Hát itt végül is egy narratívát, egy történetet hallottunk a költői éréséről és arról, hogy mit jelent számára a költészet, de a szövegben megtörtént az, ami szintén őre olyan nagyon jellemző, hogy a végül is az esszé szöveg időről időre költészetbe húszott át. A Schiff András egy interjúban azt mondta, hogy ő személy szerint nagyon ügyel rá, és mindenkinek ezt tanácsolja, hogy minden nap szakítson időt arra mindenki, hogy találkozzék a szépséggel. Nyilván a művészi szépség